fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a pünkösdi ünnepi igeszakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 13 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, viszont nyitott szívvel és engednikész lélekkel hallgassuk meg, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 13 verséből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Álljunk föl, testvéreim, és közösen együtt imádkozzunk.
Hálás és remegő szívvel állunk meg te előtted, Úr Jézus Krisztus, ezen a mai ünnepen. És köszönjük meg, Uram, hogy újra együtt lehetünk, hogy összegyűjtöttél mindannyiunkat erre a helyre, hogy veled találkozhassunk. Uram, hallhattuk az első pünkösd eseményeinek sorozatát, amikor olyan sok értetlenség volt, olyan sokan csodálkozva, félve néztek egymásra, hogy vajon mi is történt ott közöttük. Emberi ésszel fölfogni érthetetlen, Uram, az, amit te korábban eldöntöttél. Azzal, hogy az Úr Jézus erre a földre jött és elhozta jó hírt számunkra. És azt, ahogyan te kimunkáltad tervedet, hogy egy kis csoportot hívtál el. Kicsi félénk és bizonytalan emberekből álló csoportot. Hívtál el és ruháztál fel hatalommal és dicsőséggel arra, hogy a te szent nevedről vallást tegyen sokak előtt. Köszönjük, Uram, hogy nem hagytad elveszni ezt a világot, és te ma is szánod és keresed az embert, a nélküled élő világot, amely látszólag tudja, hogy mit akar. Rohan, Uram, mint a sebes vonat, egy olyan irányba, amelyről maga sem tudja, hogy jó-e. Köszönöm, hogy könyöröghetünk mindannyiunkért, akik itt lehetünk, akiket megajándékoztál, Uram, erővel, hogy eljöjjünk, hogy veled találkozhassunk. Uram, olyan sokfélék vagyunk, van, aki először jött el talán. Van, aki sokat szóra, van, aki évtizedek óta jön ide be a templomba, és úgy igazán nem tapasztalhatta meg, Uram, azt, hogy mit jelent a te erőddel betöltekezni. Uram, ha kell, akkor add, hogy mi is megremegjünk, megteljünk félelemmel, mint azok az emberek ott annak idején, elgondolkodva azon, hogy mi lesz velünk, hogyha megmaradunk abban az állapotunkban, amiben vagyunk nélküled. De köszönjük, hogy te nem nyugszol bele, te jössz ide ebbe a templomba, és sok-sok helyre kimész az utakra, úgy, mint annak idején is, és keresed az embereket, akik nélküled élnek. Ó, Uram, add, hogy ez a közösség, aki keresztjén, aki azt mondja, hogy ismer rólad, hogy bizonyságtevőd legyen, Uram, otthon a családban, ott a környezetben, ahol élünk, hogy legyen jövője ennek a városnak, legyen jövője ennek az országnak. Adj ébredést, Uram, közöttünk. Adj tiszta, szent életet, amely utánad vágyakozik, amely szeret téged, amely arcra borulva imád téged, mindazért, amit tettél. Köszönjük, hogy igeden keresztül szólni fogsz ma is. Ó, Uram, add, hogy aki elesett, aki kétségbe esett, aki nagyon betegen jött ide lelkileg, hogy veled találkozhasson, hogy meggyógyulhasson az ő élete, Uram, hogy meggyógyulva elmenve téged dicsérjen és dicsőítsen az emberek között. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, 7. részének 6. versében a következőképpen. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ennek a mai szakasznak az a üzenete és az állított meg, amely így foglalható össze. A pünkösd egy egészen új rendet hozott el az élő Isten és a hívő ember közötti kapcsolatban. A pünkösd egy egészen új rendet hozott el az élő Isten és a hívő ember közötti kapcsolatban. Miért vagyunk itt, testvérek? Miért is jöttünk ma a templomba? Régi szép szokásnak engedünk, írott, íratlan szabályoknak engedelmeskedünk. Eljöttünk, mert azt gondoltuk, hogy így helyes, mert talán már a szüleink, nagyszüleink és dédszüleink is eljöttek. Írott, betűben megfogható rendnek engedünk, vagy Isten szent lelke hozott. Egyszerűen egy szokást szeretnénk teljesíteni ma délelőtt, vagy Isten szent lelkével szeretnénk találkozni. Ez nagyon nagy különbség Pál apostol szerint. Azt mondja, hogy az a keresztjén, az a megtért, újonnan született hívő ember, aki a régi szokásoknak meghalt, így fogalmaz, halott erre nézve, és él a Szentlélek új rendje szerint. És azért nem kicsi ez a kérdés, és nem közömbös, mert hogy aztán, amikor hazamegyünk, mi lesz velünk és körülöttünk, ez ettől függ, testvérek. Hogy egy szokásnak tettünk eleget, vagy Isten szent lelkével találkoztunk. Ha írott törvényeket, meg íratlan szabályokat valósítunk itt most meg, kipipálhatjuk, voltunk a pünkösd délelőtti Isten tiszteleten, akkor ettől és ezáltal otthon bátran merem állítani, semmi nem fog változni. Senki nem akar hitre jutni, senki nem akar eljönni legközelebb velünk templomba, senki nem fog üdvösségre jutni. Mindenki marad a maga elveszett állapotában. Ezért olyan fontos és olyan szívemarkoló, amit Pál apostolon keresztül éppen a lélek mond, hogy pünkösd óta egy egészen új rendje van a kapcsolatnak Isten és ember között. Az Ószövetség idején alapvetően írásba foglalta Isten, ezt mondta az ő választott népének, ezt cselekedjétek, e szerint éljetek, így jelezzétek felém, hogy hozzám tartoztok. De pünkösddel valami új kezdődött el. Sokszor mégis úgy látjuk és úgy tapasztaljuk, testvérek, hogy egy mai magyar református gyülekezet, mintha még mindig csak a betű óságában élne, ahogy Pál írja, vagy a régebbi fordítások visszaadják ezt a mondatot, a betű óságában semmi más nincsen, mint igazából csak egy-két szabály és szokás megvalósulása. Így szokás. Eljövünk a templomba, van, aki minden vasárnap, van, aki nagy ünnepekkor, vagy más alkalmakor. És minden marad a régiben. De így mi lesz velünk? Mi lesz a családjainkkal? Mi lesz a nemzettel, a hazával? Mi lesz azzal a sok-sok emberrel, aki nagyon-nagyon távol áll Istentől, akinek fogalma sincs arról, hogy kit hagy ki az életéből. Hogy ki nélkül él. Hogy kit nélkülözve tölti el az életét. Ezért figyeljünk nagyon oda, hogy mi történt az első pünkösdi ünnepen, mert ami a tanítványokkal történt, az történik meg velünk is. Mert Isten szent lelke ma is ugyanaz, aki akkor volt. És ugyanúgy munkálkodik, ahogy annak idején, hatalommal, szeretettel, bölcsességgel. Ha megmaradunk a szokásoknál, bizony senki nem lesz kíváncsi az egyházra, és jogosan mondják, hogy lejárt lemez. Lejárt lemez a kereszténység, különösen itt Európában. Ki foglalkozik vele? Hát tényleg, ha Isten szent lelkének ereje, munkája, valósága nincs ott az életünkben, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem akarnak jönni mások is közénk. Isten lelke nélkül csak törvényeket próbálunk teljesíteni, csak a papírformát hozzuk, csak régi szép szokásokat ápolunk, de ebből nem lesz ébredés, ezáltal senki, de senki nem fog hitre jutni. Azt se felejtsük el, hogy félreértsük, hogy a törvénynek magának, Isten törvényének óriási szerepe van ma is. De micsoda? Hogy tükör legyen, úgy, ahogy Calvin fogalmazta annak idején. Hogy belenézzünk, és azt lássuk meg, menekülnöm kell, futnom kell, valaki ez, aki segít rajtam. Belenézek a 10 parancsolatba, és megállapítom, hogy egyiket sem tartottam meg. Ha őszintén végigmegyek rajta, akkor azt látom, hogy Uram, könyörülj! Így mondja ez Pál, hogy Krisztushoz vezérlő mesterünké lett a törvény. Ezért adatott ma is, hogy valaki beleolvasson, megnézze, Uram, ez volna helyes, hát én nem így élek. Mi lesz akkor velem? El fogok kárhozni? Igen, el fogok kárhozni. Ha csak a törvényhez mérem az életemet, ha ennyi a kereszténység, hogy vannak szabályok meg törvények, ha ezeknek kell megfelelni, és ennyi, ami hívő életünk, akkor mindnyájan elvesztünk. Mindnyájan elvesztünk. Mindenki a pokolba fog kerülni velem együtt. Mert egyetlen egy ember sincs, aki meg tudná tartani, sőt, én nem kegyes frázisként őszintén mondom, ha végignézem a 10 parancsolatot, mindegyikkel szemben vétkeztem, hiszen az Úr Jézus elmondta, hogy hogy kell azt érteni. Fizikailag persze nem öltem meg semmit, mondhatjátok, 6. parancsolata, hogy vagyok. És a gyilkos indulat, arról is azt mondta az Úr Jézus, akinek a szívében gyilkos indulat van, már öl, pedig még nem folyt vér. Tehát testvérek, a törvénynek megvan a szerepe, óriási szerepe van, belenézünk és futunk, menekülünk az Úr Jézushoz. Uram, bocsásd meg a bűneimet, Uram, a te véreddel töröld el azt, mert ha nem töröld el, én nekem végem van. És mégsem arról szól a kereszténység, hogy most a törvényeket méregetjük, és próbálunk megfelelni, és ezzel befejeztük. A pünkösddel, Isten lelkével valami egészen új indult, amikor ő kiárasztotta minden hívő ember életébe, a lélek által egy új rend alakult ki Isten és ember között. Kinek az életében? Annak az életében, aki Jézus Krisztusban hisz, aki neki átadta az életét, és aki őt segítségül hívta, aki engedni kész neki, engedni kész, nem egy írott szabálynak, hanem egy élő személynek, nem egy leírt törvénynek, hanem a hozzáfűződő kapcsolat, szeretett kapcsolat törvényszerűségének. Ha szeretem, akkor ez maga egy rendet teremt közöttünk, és azt le se kell írni. Milyen furcsa lenne, nem, a két szerelmes pár egymásnak leírná, hogy figyelj, ezeket tartsd minden nap a szemed előtt. De még a házasságban is furcsa, vagy már rossz jel, ha netán valaki ír a párjának, hogy figyelj, ha így élsz, szeretlek. A szeretet kapcsolat az arról szól, hogy le se kell írni. Le se kell írni, hanem élem. Élem, hogy viszont szeretem azt, aki előbb szeretett engem. Erről beszél a Biblia, testvérek. Isten szent lelke kiáradása óta ilyen személyes a kapcsolat Isten és ember között. Aki valóban megtér, aki valóban Jézus Krisztusé, az ilyen személyes kapcsolatban élhet az élő Istennel. Ne adjuk alább, ne álljunk meg a betű óságánál, mondja Pál apostol, hogy egyszerűen csak szabályokat, szokásokat, törvényeket teljesítünk, és azt gondoljuk, hogy ezzel tökéletes, vagy legalábbis jó keresztjének vagyunk. Isten az ő lelkét adja, hogy egy ilyen személyes kapcsolatban, szeretett kapcsolatban élhessen velünk, és mi is élhessünk vele. És higgyétek el, testvérek, hogy ez az, ami vonzó. A jóboltnak tényleg nem kell cégér, a Szentlélek által élő keresztjénnek nem kell túl sokat magyaráznia, és nem kell túl sokat bizonygatnia, egyszerűen jönnek az emberek és kérdeznek. Ez a régi igazság így is, itt is igaz, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek. Hogy tudok úgy élni? Csak is a Szentlélek által. Hogy kérdezzenek, honnan van ehhez erőd? Honnan van békességed? Honnan van ilyen örömöd? Honnan van vigasztalásod? Miért szeretsz egyáltalán élni? Mind-mind a Szentlélek által van a válaszunk, Isten igéjének közvetítésével. Tehát így nézzük meg, testvérek, az első gyülekezet, az első tanítványok életét. Mi is történt velük, amikor a Szentlélek kiárat rájuk? Mik a jellemzői annak, ha valaki a Szentlélekkel kapcsolatba kerül, sőt, vele és általa él? Mert azt írja Pál a római levél későbbi részében, hogy mert akiben nincs a Krisztus lelke, az nem is az övé. Életbe vágó kérdés tehát, hogy lássuk, mik a jelei a lélek jelenlétének, a Szentlélek jelenlétének, és ha ennek hiányát tapasztaljuk, ne nyugodjunk addig, amíg Isten be nem tölthet minket az ő áldott lelkével. Az első tanítványoknál azt látjuk, megtelnek a Szentlélek tüzével. Ezek a lángjelvek, szimbólumok nem azért vannak, hogy most ezen filozofáljunk, vajon hogy is, mint is történt, hanem azt látjuk, hogy megtelnek tűzzel ezek az emberek, akik korábban bezárkóztak, némák voltak, féltek, megtelnek a Szentlélek tüzével, és beszélni kezdenek. Beszélni kezdenek arról, akit szeretnek, és aki szereti őket. Beszélni kezdenek arról, hogy mit tett Jézus Krisztus értük. Előtte hallgattak, féltek, és összezártan, csak egymással foglalkoztak. Megkapják a Szent Lelket, és elkezdenek szólni. Úgy, ahogy Pál is leírja később, nem tehetem, hogy az evangéliumot ne hirdessem. De már Jeremiás is átéli, hiszen az Ószövetségben is egy-egy embernek adta Isten az ő lelkét. És azt mondja Jeremiás, csontjaimba rekesztett tűz a te igéd, Uram. Ezek az egyszerű emberek együgyű emberekké lettek, a szó pozitív értelmében. Egy ügyük, az Isten országának ügye lett a mindenük, a Szentlélek által. Az volt a legfontosabb, hogy ezt az országot építsék, és ennek valóságáról beszéljenek mindenkinek. Mindenről, jó értelemben, mindenről az ő uruk jutott eszükbe. A misszió tüze mögött a Szentlélek áll, akik valóban odaszánták magukat, hogy messzi Afrikában vagy Ázsiában lehetetlen körülmények között éljenek csak azért, hogy ismerté tegyék az Úr Jézust ott, ahol még nem ismerik. A lélekmentés felelőssége ébredt föl ezekben az emberekben. Nem mindegy, hogy mi van a mellettem élővel, a szomszéddal, a körülöttem élőkkel. Mentő szeretetet ébreszt a Szentlélek bennünk, találékonyát tesz bennünket. Ki tapasztalta ezt már meg magában? Mert aki a Szentlélek által él, abból csak úgy árad a bizonyságtétel, és nem tudja véka alá rejteni mindazt, amit Jézus Krisztus értetett, vagyis a kereszt evangéliumát. Ezért lehetne nagyon sok példát fölhozni, idéztem nem olyan régen azt a lelkész példát, aki ott a Titanikon hajózott, aztán ő is belezuhant a jeges vízbe, tengerbe, és még ott is a halál küszöbén folyamatosan az Úr Jézusról tett bizonyságot, és még ott is a fuldoklók között többeket üdvösségre vezetett. Miért? Mert ez volt a szívügye. Mert a lélek erre indította. Vagy a misszionáriusokra gondoljatok, akik tényleg az életük kockáztatásával hirdették, és hirdetik ma is az igét, eldugott és vad törzsek között, vagy börtönökbe zárt keresztjének és lelkészek, nem hallgattak el, sem az Uralon túl, sem Recsken, sem máshol. Vagy nem hallgatnak ma sem. Beregszászon szerveznek utcamisszió testvéreink. Magyar ott reformátusok, akik ott élnek Ukrajnában. A háborús veszélyek között élő Ukrajnában. És mi a gondjuk, hogy kimenjenek az emberek közé, és hirdessék Krisztust, a megváltást, Isten szeretetét, és nem érdekli őket, hogy most lőnek, nem lőnek, tetszik, nem tetszik. Mennek ki az utcára, és elmondják. Jézus Krisztusra van szüksége mindenkinek, Ukrajnában is. Ezek a tanítványok elkezdenek beszélni, pedig addig csak hallgattak és bezárkóztak. Ez egyik első biztos jele annak, hogy Isten lelke elkezdett munkálkodni. Vagy éppen Kübekházán országos evangelizációt hirdetnek egyesek, nem lelkészek, úgymond civilek. Gyertek, imádkozzunk a nemzet ébredéséért. A másik, ami látszik az első tanítványok életében, mint a lélek munkája, így mondja itt az ige, a hallgatók mindegyikük a maga anyanyelvén hallotta őket beszélni. Mit jelent ez? Végtelen tapintatot, együttérzést, őszinte tiszteletet és megbecsülést a hallgatók iránt. Végtelen tapintatot, együttérzést, őszinte tiszteletet és megbecsülést a hallgatók iránt. Ezt adja Isten szent lelke, amikor mindenkinek az anyanyelvére fordítja le az üzenetet. Hogy egészen közelivé, érthetővé, kedvessé, szívhez szólóvá legyen az evangélium. Mondhatjuk így, a Szentlélek igazi empátiával közeledik, őszinte együttérzéssel, beleérzéssel. Nem rohan le senkit, hanem valódi szeretettel keresi, hogyan vihetné egészen közel az örömhírt. Látjátok ezt a tapintatot, ezt a beleérzést? Mert a lélek így munkálkodik. Élitek, éljük ezt? Sokszor olyan agresszív volt a múltban is, meg még a jelenben is a keresztény misszió. Meg vagyunk sértődve, ha valaki nem akarja komolyan venni, amit mondunk. Meg vagyunk bántódva, ha esetleg visszautasítja a mi üzenetünket. Megpróbáljuk a torkán is lenyomni. Hány és hány kudarc, hány és hány megbotránkozás jellemzi a történelmet, de akár a napjainkat is. Figyeljétek meg, mit tesz a Szentlélek az első pünköstkor? Végtelen együttérzéssel. Úgy mondja, hogy értsék. Ő alkalmazkodik a másikhoz, és alkalmassá teszi erre a tanítványokat. És ma is érthetjük bátran úgy, hogy akár réteg nyelven, nem csak nemzeti nyelveken, hanem olyan módon szólal meg, ahogy annak a társadalmi csoportnak szüksége van rá. Gondoljátok, Isten szent lelke nem ért a hajléktalanok nyelvén? Vagy nem ért a sokdiplomás értelmiségiek nyelvén? Vagy nem ért a kétkezi munkások nyelvén? Dehogy nem, mi nem értünk, én nem értek. Én csak az úgymond magamfajtával tudok könnyen szóba elegyedni. De ez az én bajom, meg a ti bajotok, testvérek, de Isten szent lelke nincs megkötve. Csak keres engedelmes embereket, akik elmondják az evangéliumot. Így. Kinek a maga nyelvén? A szenvedőnek úgy, ahogy egy szenvedőnek kell, a gyászolónak úgy. Az örvendezőnek is elmondjuk. Elmondhatnánk a lélek által. És nincs reménytelen eset. És nincs olyan, hogy én nekem nincs hozzá szókincsem, meg én nem úgy szocializálódtam. Ezek mind csak kifogások. Isten szent lelke kinek a maga anyanyelvén szól. Nem csak nyelvi értelemben, hanem sokkal inkább lelki értelemben. Mert el akarja mondani rajtunk keresztül, hogy hogyan szeret, és mit tett Jézus Krisztusban értünk. Mert menteni akar itt is, ma is Magyarországon, Kárpát-medencében, és szerte a világon. A lélek újságában járunk, új rendben járhatunk, Isten lelkére hagyatkozva. Aki Krisztus Jézuséi, azok meghaltak a régi rend számára. Azok nem kemények és kegyetlenkedők és kioktatók, és nem szabályokat és törvényeket vágnak a másik fejéhez, hanem elmondják azt, milyen spontán, mélyen és őszintén szeret az Isten, amikor az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, írja Pál apostol. Mit jelent ez tehát? Azt jelenti, hogy maximális beleérzéssel adom tovább a jó hírt a távol levők számára. Erről beszél Pál is az 1 Korintus 9-ben, amikor azt írja, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megnyerjek némelyeket. És ez nem megalkuvást jelent. Mindeneknek mindenné lettem. A Szentlélek elviszi az igét, a megmentésről és az örök életről szóló üzenetet minden ember felé. Keresi azokat a gyülekezeti tagokat, keresi azokat a lelkipásztorokat, hétköznapi embereket, akik erre nyitottak. Hogy a pünkösd valóban pünkösd legyen. Hogy ne egy újabb szokást teljesítsünk, hanem a lélek által használt, áldott gyümölcstermő eszközök, gyermekek legyünk az Isten kezében. Hogyan csináljuk ezt otthon, hogyan csináljuk a szomszédok között? Gondoljátok végig, ki a maga életében. Lehet, hogy nem is élünk az lélek új rendjében. Akkor forduljunk hozzá, alázattal, könyörögve, kiáltva. Uram, én eddig csak a papírformára figyeltem. Én eddig csak a szokások, a betűk újságában éltem. De hadd éljek a te lelked újságában, a te lelked új rendjében, amelyet hoztál, amely Isten és ember között pünkösd óta fennáll. És a harmadik, amit láttunk a pünkösdi történetből, testvérek, milyenek is, akik a lélek által élnek? A legfantasztikus ismerősükként beszélnek Istenről. Szándékosan igyekszem nem bibliai szavakat is használni, hogy értsük, közel jöjjön hozzánk. A legfantasztikusabb ismerősükként beszélnek Istenről. Így szólalnak meg itt ezek az egyszerű emberek. Tudjuk, hogy közöttük ott vannak a halászok. Írni, olvasni nem tudó emberek. De úgy szólnak, hogy érzik, mindenki érzi a szavaikból. Ilyen hatalmas ismerősük, barátjuk, uruk, megváltójuk, megtartójuk nincs más, mint az élő Isten fia, Jézus. Így mondják a hallgatók, halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. És ez a szó nagyon gazdag jelentésű az eredeti görögben, ilyeneket jelent, mint Isten nagyszerűsége, fenségessége, kiválósága, csodálatos volta. Erről szólnak a lélek által a tanítványok. És Jézus maga is mondta a Szentlélekről, amikor majd eljön, az enyémből vesz és rólam tesz bizonyságot. Őt dicsőíti, őt hirdeti. Szoktunk így beszélni az élő Istenről? Mint a legfantasztikusabb ismerősünkről? Szoktuk mondani, hogy bizonyos embereket egekbe dicsérnek. Embert ne dicsérjünk egekbe. Embernek senkinek nem jár. De Jézusnak igen. Egekbe dicsérjük őt. Van ez az idegen szó, talán ismeri mindenki, hogy szuperlatívus. Ugye a legfelső fokú dicséret, amikor valakiről szuperlatívuszokban beszélünk, akkor azt jelenti, hogy egészen magasra tartjuk, és a legtöbb jót, és minden jót elmondunk róla. Így beszéljünk Jézus Krisztusról. Ezt látjuk a Szentlélek munkájaként. Ezt látjuk az első tanítványok életében. Erről beszél Pál. A lélek új rendjében szolgálunk. Nem a betű óságában, nem betanult szövegeket mondunk vissza. Megtanultuk, aztán elmondjuk. Nem, hanem azt mondom, hogy Uram, Te vagy. Te vagy a minden. Te vagy a mindenem. Náladnál gyönyörűségebb ismerősöm, hatalmasabb barátom, Uram és Királyom nincs nekem. Senki másban nem gyönyörködöm, sem égen, sem földön, úgy, mint ahogy benned gyönyörködik az én szívem. Egy példát hadd mondjak ide. Kedves egyik tanítványom a héten mesélte el, hogy meghallgatott egy számot az interneten, és megdöbbent azon, hogy ez a szám, ez a rock szám, ez végig gyalázza Istent, és a végén refrénként fölteszi ezt a kérdést újra és újra, hogy miután felsorolta, hogy mennyi baj van a világban, mennyi erőszak, mennyi gyilkosság, mennyi igazságtalanság, mennyi szenvedés, és akkor így mondja a refrén, hogy na ezeknek a szenvedőknek, a megerőszakoltaknak, a megnyúzottaknak, ezeknek mond, hogy van Isten. Ezeknek mond, hogy szeret az Isten. És ami még megdöbbentette őt is, meg aztán engem is, hogy elmondja, ugye a neten lehet azt figyelni, hogy kik értenek egyet egy ilyen számmal, oda teszik azt a bizonyos lájkot, jelzik, hogy én nekem ez tetszik. És ezrével lájkolják ezt a számot. Hát nyilván főként a fiatalok. Sok ezer fiatal ért ezzel együtt. Igen, na ezeknek mond, te gonosz Isten, hogy vagy, meg hogy te szeretsz. Mit lehet ebből leszűrni, testvérek? Azt, hogy ezek a, így mondom, őszinte szeretet, ezek a szegény fiataloknak fogalmuk sincs, hogy kit szívnak. Fogalmuk sincs. Ha tudnák, hogy ki az, akit ők szidnak, eszük ágában nem volna egy ilyen számot lájkolni. Eszük ágában nem volna ezzel egyetérteni. Ha tudnák, bocsássatok meg, kimondom mai szóval, ha tudnák, hogy micsoda jó fej az, akit ők szidnak. Ha tudnák, hogy ennél jobb barátjuk, jótevőjük, életüknek megtartója, gazdája nincs, mint az élő Isten, aki Jézus Krisztusban itt járt a földön. Ha tudnák, lehet, hogy azt kérnék, hogy azonnal vegye le valaki azt a számot a netről. De hát itt van a szörnyűség, testvérek, hogy fogalmuk sincs. Hát fogalmuk sincs, hogy milyen nagyszerű az Isten. Hát fogalmuk sincs, miért nincs, miattunk nincs, testvérek, miattunk. Mert nem beszélünk Isten felséges dolgairól. Vagy ha beszélünk nagyon immelámmal, erőtlenül, úgy, ahogy az első tanítványokról ezt hallották, ezt látták, az a 3000 ember, aki aztán megtér ott az első pünkös napján, hogy a saját anyanyelvén hallja őket mindenki beszélni Isten felséges dolgairól, Isten fenségességéről, nagyszerűségéről. És a fiatalok is tudnák, és akik hitre jutnak, tudják dicsérni az Urat. És teljes örömmel hallelujját zengeni. Mert aki megismeri őt olyannak, amilyen, annak a szíve valódi magasztalással telik meg. És az boldogan vallja, hogy igen, ehhez az Úrhoz tartozom, Jézus Krisztushoz, hogy keresztjén, az azt jelenti valóban, hogy Krisztusi, Krisztushoz tartozó az életem. Hála legyen neki, mert megváltott a bűneimből. Mert megszabadított a félelmeimtől. Mert igazi vigasztalást adott. Ha nem mondjuk, mondja helyettünk más, és csak utalok itt röviden arra, hogy tankönyvek, iskolák mit tanítanak, senkit nem akarunk sem kritizálni, sem megbántani. Isten mentsen ettől. Nézzetek bele, mit tanulnak a gyerekek. Minden arra megy ki, hogy Isten meg se jelenjen, vagy ha megjelenik, legyen egészen aprócska, jelentéktelen. Mert minden az ember, és egyébként is minden magától lett. Pedig Pál leírja a Róma 1.20-ban, hogy Isten hatalma és fensége meglátható a teremtményeinek értelmes vizsgálata révén. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a természettudománynak a legeslegelső küldetése mi? Isten dicsőítése. Felfedezése annak, ami a teremtésben benne van. Ez a természettudomány küldetése. És tanulni belőle, és ellesni dolgokat, hogy javunkra váljon. Az építészetben, a gyógyászatban, bármiben. Hogy tanuljunk a hatalmas alkotótól, aki megalkotta az atomot, a sejtet, a csillagok milliárdjait. Az egész tudomány arról szólhatna, hogy milyen fantasztikus az Isten. Mennyire fantasztikus és csodálatos. És ehhez tegyük hozzá, hogy mennyire fantasztikus, ahogy minket megmentett és megváltott. Ki gondolta volna senki, angyalok borultak le, amikor megdöbbenve tapasztalták, a fiú Isten fog meghalni az emberért. A fiú Isten fog meghalni. Szenvedni és meghalni, hogy az ember megmenekülhessen. Ki gondolta volna? Erre mondja Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. A saját fiának áldozatát készített el. Fiát, mint áldozatot készített el. Van miért egekbe magasztalni Istent. Van miért volna a természetben is, és legfőképpen a megváltásban a kereszt miatt. És mi? És mi vajon hirdetjük-e, mi vajon így beszélünk-e erről a felséges, hatalmas, csodálatos Istenről? Hogyan lehet a Szentlélekkel kapcsolatba kerülni? Ezt is elmondja. Ez végül már csak ennyi idő maradt, hogy ezt kimondjuk, kimondjam. Akik Jézus Krisztusban hisznek, mint megváltójukban, és akik készek neki engedni, azoknak a Szent Lelket adja Isten. A Cselekedetek 5.32-ben olvassuk, a Szent Lelket azoknak adta Isten, akik engedelmeskednek neki. Miben? Hiszek abban, hogy Jézus az én megváltóm, és kész vagyok engedni az ő vezetésének. Uram, azt cselekszem, amit te akarsz. Azt mutasd meg, arra vezessen el a te lelked, tanítson a te igéd. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És aki enged a lélek és az ige késztetésének, az egyre jobban és jobban tapasztalja. Jön a szó, van miről beszélnem. Él, megjelenik az empátia, a valódi szeretet bennem. Így szolgálok az igével, és közben az üzenetem újra és újra az, nem csak, hogy jó fej, hanem mindeneknél csodálatosabb, ismerősöm, barátom, atyám és pásztorom az Isten. Kezdjük el az engedelmességet, és járjunk abban, testvérek. Amen. Énekszóban feleljünk az ígére, testvérek, és a 375. dicséretünknek énekeljük a 7. versét, 375. dicséret 7. versszakát, add nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet. Imádkozzunk. Édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy mi nagyon sokszor és sokáig csak szabályoknak engedtünk, csak szabályokat tartottunk meg, törvényeid szerint igyekeztünk élni, de nem volt kapcsolatunk a te lelkeddel. És ezért nem is vonzott az életünk senkit hozzád, sem a gyülekezethez. Kérünk, tölts ki ránk a te áldott pünkösdi lelkedet. Könyörülj rajtunk, hogy a mi hitünk engedelmességgel kapcsolódhassék össze, hogy ne csak elmondjuk, amit megtanultunk, hanem úgy beszélhessünk rólad, mint akit szeretünk, mint akit viszont szeretünk, Urunk. Áldott légy, édesatyánk, a te ajándékaidért, az Úr Jézusért, és a te lelkedért, aki kiáradt, hogy betöltsön minket, minden szívet, amely kész engedni neked. Kérünk, használj minket ebben a városban, az országban, a nemzetben. Áld meg a határokon túlélő testvéreinket, vigyázz rájuk, különösen Kárpátalján élő testvéreinkért, hadd kiáltsunk most. Kérjük, áld meg az ott tervezett evangelizációt, de minden egyes szolgálatot, ahol odaszánt szívű hívő emberek vállalják és vallják, rólad teszünk bizonyságot, és egekbe dicsérünk téged, mert méltó vagy rá, mert senkink nincs olyan, mint te. Egyetlen egy ismerősünk, barátunk, senki nem hasonlítható hozzád. Hadd tegyünk így bizonyságot mi is rólad itt, amikor hazamegyünk, amikor szóba elegyedünk a családdal, a rokonokkal, a szomszédokkal. Hadd legyen tele az életünk veled, a szánk a te dicséreteddel, és ugyanakkor, Urunk, hadd maradjunk meg mindig abban az együttérző szeretetben, hogy a másikat soha ne ítéljük, ne dorongoljuk le, hanem mélységes empátiával mondjuk el, téged is szeret az Isten. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyászolóinkat, betegeinket, gyógyítsd őket, vigasztald őket, kérünk. Áld meg, Urunk, urvacsorai közösségünket, áld meg iskolánkat, óvodánkat, egyházunk küldetését, áld meg minnyájunkat a te szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen.